Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Bajor Kizi Színész Múzeumban látogatunk el, ahol egy tárlatvezetésen vettem részt. Most Szebényi Ágnes, majd Somogyi Zsolt tárlatvezetéséből hallanak részletet.
No, hát az emelet már 2002 óta áll. Akkor volt itt egy nagy generáljavító átépítés felújítás 2000 és 2002 között, és az akkor itt kialakított tárlatok egy-egy szóba, egy-egy témaköré épülve alakultak ki. Ez érdekes a két makett, hogy az egyik az a Vígszínházé, ma is áll, és ez, aminek a sorsa, amennyiben a mi villánk Gobbi Hildával is összefonódik, Gobbi Hilda a mindenkori Nemzeti Színház történetével, ez majd, hogy nem szobáról szobára előjön, majd pláne a Zsoltnál lent az ő kiállításában. A Blaha-Lujza téri Nemzeti Színház ez. Tulajdonképpen a most színház történetileg fontos apróság, hogy népszínházként van megjelölve, hisz annak épült 1880-as években, amikor ugye az első Pesti Magyar Színházból kivált a zenés, könnyedebb zenés műfaj, és annak a népszínműnek építették föl a népszínházát tulajdonképpen, ami a századfordulóra kifulladt maga a műfaj, és akkor az első nemzeti, az Astoria mellőli Pesti Magyar Színház, később Nemzeti Színházból a társulatot átköltöztették az üresen álló Blaha-Lujza téri épületbe 1908-ban, és akkor onnél kezdve a társulat neve után egyben mosodott már az épület, tehát innét datáljuk a Nemzeti Színházat, mint olyat, és aztán 1965. április 23-áig ugye állt, és akkor bizony felrobbantották. A hivatalos indok ugye az volt, hogy az épülő 2-es metrónak a nyomvonalán maradt, gyakorlatilag pedig arról volt szó, hogy irritálta a hatalmat egy nemzeti jellegű intézmény a maga szellemiségével, és így tovább. Hát ez a zenés színház szobája, annak is ugye a könnyedebb ága, tehát nem az opera műfaj, hanem az operett műfajé, és két színházat említ, illetve annak a sztárjait és szerzőit mutatja be, az Operett Színház, de annak volt egy elődje, ami egy roppant izgalmas világot idéz, a századforduló Pezsgő színházi közegét, a Király Színház, ami a Király utcában volt, onnét is kapta a nevét. Ez egy érdekes tárló, rengeteg sok interaktív elemünk ugyan nincs, de ez azért interaktív, úgyhogy tessenek nyugodtan itt lapozgatni a háromszög oldalon. Igen. Itt mindig el szoktuk mondani, emlékezve egy sajnos már fiatalon tragikusan meghalt üzlettervezőre, Pasecki Zsolt, aki ennek az emeleti résznek a látványtervét kitalálta. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt a kollégáktól, hogy színházi szakemberre bízták itt az installáció összeállítását. Hogy ez például azt hiszem a Zsolt ötlete volt. A gyerekek nagyon szeretik, mindig csomcsózni akarnak rajta, azt azért mondom nekik, hogy azt inkább ne. Na hát itt, ha csak ezt a tárgot mutatjuk a zenés színház szobájában, és onnan mindenről lehet itt mesélni, hát mondjuk a Tavár Kármán Német Marika kettős, vagy a Honti Hanna, Ezernyi Arca, vagy ezen az oldalon, és ami megint csak az első a Király Színházra utal, ez a híres fotó, a János Vitéz fotó a Kacsó Pongrászféle megzenésítésben, amiben a címszereplő Fedák Sári. De és hát Fedák Sárinak köszönhette a Király Színház sikerét. Egy évig, 1903-ban megnyílt, egy évig nem történt semmi. Úgy érezték, mint jó magánszínház, hogy esetleg be is kell zárni, ha nem jön valami átütő erejű dolog, és jött ennek a nőnek a személyében. Egy évvel később bemutatták ezt a János Vitézt, és valami fergeteges nagy siker volt. Tehát Fedák Sári a sztárok sztárja lett. És valójában egy modernkori sztár, mert a visszaemlékezéseiben többek között leírja, az egyik legnagyobb szlogenje az volt Fedáknak, hogy teljesen mindegy, hogy jót vagy rosszat beszélnek rólam, csak beszéljenek. Tehát ő már, ugye? És sőt, hát nem mondom, hogy szelep, mert ugye a gyerekek ilyenkor el szokták kezdeni, tanítanék meg, magyarázzák, hogy nem. De valami van benne, mert azt is olvastam, hogy a rossz nyelvek szerint őnek azért nem volt olyan megveszekedett jó énekhangja, hanem olyan fergeteges nagy Tehát a karizmája az jött le. És azért az nem taníthatónak. Szóval valami volt ebbe a nőbe, és hát a modern operett megteremtője volt Böti a Királyszínházak, és ez a sztár, a modern operett hősnője, amennyiben kicsit mindig többet mutatott magából, kicsit tudta, hova kell barátkozni. Tehát ez a rafinált nő típus, és olvastam egyszer valahol róla, beírta egy kritikus, hogy Fedák volt az, aki megtanulta, hogy egy primadonna nem csak hangból áll, hanem testből is. Kis vitrén, amiben azért az elődök, az operett műfaj, ugye elődje, népszínű, és annak a sztárjai, főleg mondjuk Blahalózát érdemes említenünk, azért itt jelen van, a népszínű legnagyobb sztárja volt, a nemzet csalogánya, és hát az egy csoda lehetett, hogy ő a 70 éves szülinapjára azt kapta a várostól, hogy a teret elnevezték róla, és ott volt a saját téralató nemségén, bizony. Úgyhogy azért ez egy teljes, egy nagy társadalmi elismertséget jelentett. Ebben a szobában is van néhány érdekesség, például említettem Hasecki Zsolt, a díszlettervezőt, aki ezt az egész látványában kitalálta, ez egy nagyon helyes kukucska színháznak becézi, és a lényege, hogy a régi Nemzeti Színház társulatát lehet látni ő felvételeken, úgyhogy kukucskáljanak vele. Közben szeretném visszahívni a figyelmét arra, hogy kik vannak itt, kérem szépen, ugye? Abonyi, akkor akartam, hogy Jenes, Ódri, Paulai, Erzsi, Petes, Imre, nagyon régi, ezek is nagyon régi erekék. És hát ezek is gyönyörűek, itt nem is nagyon lehet látni, ugye például a babérkoszorú, amin be vannak vésve a társulati tagok nevei, és ez is Ebba Lajos volt a Népszínház igazgatója, és mire is kapta ezt? Egy egyszerű névnapi köszöntő. Na hát ez a szoba talán a leglényegébb színházi folyamatot mutatja be, hogy ugye lesz egy írókűből színpadi előadás, olvasó próbától a premierig, és ez a kulcs ennek a hosszú asztalt, rengeteg olvasni való, böngészni való lehet. A kézirattár és a fotógyűjtemény anyagából, írók, rendezők levélváltásai a próba folyamat különböző típusaira mutat be fotókat. Itt aztán megint egy nagyon széles időintervallum, mert a múlt századtól egészen a közelmúlt magyar színészei sok mindenkitől lehetünk, ilyen karikatúrák is. És be kellene vallani, nem szégyellem, hogy évekig jártam itt körözve és tárgatvezetve, és például van olyan, amit most el is mondok, mert évekkel később egy látogató mutatta, hogy nézzem már meg, milyen érdekes, és kérdezett erről valamit. És nem tudtam még reggelni, hogy Jézusom, én ezt nem is olvastam, hogy mondom. Nézzétek meg ezt a segédrendezői napló. Hát a mai napig vezetnek színházakban ilyet, állítólag, jó helyeken, ugye? Rendezők, asszisztensek, igen. Hogy az előadást azért tartsák, igen. Mert 100 előadás után is nagyjából maradjon már meg az a koncepció, amit a rendező kitalált. És akkor itt van egy 1947. december 6-a szombati előadás, Magyar Színház Navarai Margit 37. előadás, Félház, még a szokásosnál is rosszabb szombati közönség. Egyetlen egyszer sem mentek a szereplők függöny elé, vérfagyasztóból. Szóval ezek nagyon izgalmas, ugye? Igen, és hogy a színház hogy ki van éhezve arra, hogy siker legyen. Itt ez egy kedves fotó, kis Manyi gyors öltözteti, és egy ilyen szünevényezés, hogy ez például nekem ez a fotó arról szól, arról a titkos kulisszák mögötti közös örömről, amiben a nézés soha nincs beavatva. És amikor az ember bemegy egy színház hátsó fertájára, és ott beül egy színész társalgóba, akkor nem tudja, hogy miért van kihagyva valamiből, mert mindig szerzőket is láttam úgy beülni, hogy addig ittak, amíg végre föloldódtak, mert egyébként annyira zárt közösség tud lenni egy színházi. Hát ilyenek miatt. Mert olyan titkok és olyan véd és dalszövetség, amiben mi nézők soha nem tudom belekerülni, hogy itt ez egy jópofa jelenet nekik. Miközben dolog van, tehát vérre megy, mert ki kell érni a színpadra gyorsan. Tezés között után, de mégis valahogy mindezt olyan derűsen tudják megoldani, hogy ez lehet a legtöbb csábereje. Itt van Újházi Erde, ugye festményen, akiről a tyúkuslevest elnevezték, szól a fáma, hogy elment a kedvenc vendéglőjébe, és akkor egyszer nagy hanggal előadta, hogy hogy szeretne végre egy jó húslevest enni. Följön benne egészbe a tyúk, jó sok zöldség, amilyen zöldség csak létezik, belepottyantan, és cérna megtéltem. És akkor a leírások szerint megcsinálták neki, mert annyira nagy becsben volt jól tartva, és utána még valahol leírja, hogy utána hosszú hónapokig csak azt kaptam, mert kedvezni akartam, miközben neki már fülén száján az volt ki, igen. Vagy Audrey Árpád, hát ha csak a egy szinten lejjebbre gondolok most a Bobby kiállításra, hogy ugye nem véletlen, hogy a Bobbynak az egyik műve, az Audrey Árpád színész otthon, például azt róla nevezték el. Audrey volt az egyik kedves tanára, mert egyébként a Színi Akadémia igazgatója, amikor ő végzett. És Audreyról van ez a nagy történet, hogy egyszer végignézett a női hallgatókon, és azt mondta, hogy jaj, de sajnálom magukat, nőket a pályán, mert mire beérnének egy szeretre, addigra megöregszem. És akkor ez pedig a tánc anyaga. Három színpadi táncot mutat be, a klasszikus balettet ebben a fertályban, ott a négy tánc, a hárulóban és a talon, és a mozdulatú részlet a harmadik, ami azért lehet a legizgalmasabb, mert a legkevesebbet tudunk róla. Mondok, hogy a neve Izadora Duncan, aki a századfordulón, a mezitlábas lány a tengeren túlról, majd, hogy nem az ő turnéja, sőt mondhatni a turnéja nyomán fertőződött meg jó értelemben véve a magyar szellemi közeg ezzel. Valahogy az a lényege, hogy a természetes mozgása az ember anatómiai felépítéséből a koreográfiává nemesített mozdulatsorokból áll. Az már csak egy érdekesség, hogy 78%-uk a műfajnak nő volt. Fölvilágosodott, ugye a századfordulón emancipálódott nők, akik így módon ki tudták magukat fejezni, lehet, hogy így ez várható.
Igen, az a korszellembe belevágott valahogy
az. Igen, benne azt akarom, hogy feminista műfaj, szó ne essék erről. Hát ennek a műfajnak Dénes Kolégia volt a nagyasszonya, aki egyébként Babics Mihálynak volt unokatesója. És hát ez is fantasztikus, hogy a katedrát hagyta ott, azért pedig a századforduló, ugye egyetemi katedrál lenni nőnek, az sem volt kis dolog, de teljesen magába szívta ez a különös világ.
És most a földszintre.
Igen. Itt 2009-ig voltak az emlékszobák, tehát akkor a Bobby megnyitotta a Bajorgizi Múzeumot, akkor három emlékszobát hozott létre, egyet természetesen Bajorgizinek, egyet Jászfai Marinak, egyet Márkus Emiliának, és amikor 88-ban életeszélyessé vált a ház, akkor lebontották azt a kiállítást, amit a Bobby létrehozott, és amikor 90-ben újra nyílt, akkor már négy volt az emlékszobák száma, mert hogy közben Bobby Hilda is elhunyt, és akkor a negyedik az ő élet. Ezek 2009-ig voltak láthatóak, akkor a Mészáros Márta itt forgatta a Bajorgiziről készült játékfilmjét, és akkor lebontották, és aztán nem kerültek helyreállításra, ami hát egyfelől azért sokadban hiányérzetet kelt, másfelől viszont lehetőséget ad arra, hogy tényleg időszaki kiállításokat rendezzünk itt a földszinti terekben. És hát mondjuk, amióta itt vagyok három és fél éve, azért ez a legnagyobb vállalkozásunk, tehát én négy termes kiállítás nem nagyon volt, viszont hát az alapítók az időfázéves, úgyhogy akkor az emlékét keretében azt gondoltuk, hogy tényleg egy nagy méltó kiállításra próbálunk megemlékezni róla. Az anyag az elsősorban természetesen az oszmé, tehát a saját anyagunk, emellett nagyon jelentős a Ságú Széchenyi Könyvtár Színház történeti tárába kerültek. Nem lehet pontosan tudni, hogy maga Bobby Hilda vagy valaki, aki közel állt hozzá, de szinte a kezdetektől albumokban gyűjtötte az ő dokumentációját, tehát leveleket, fényképeket, kritikákat, úgyhogy több tucatnyi album került a Széchenyi Könyvtárba. Egy került hozzánk, az az utolsó szobában van kiállítva, ami magáról a Bajorgizi Színész Múzeumról szól, tehát nagyjából az utolsó album. A hely, ahol most értünk, ez egy kicsit kilóga kronológiából, de hát Bobby Hilda azért is elképesztő, mert amellett, hogy fantasztikus színpadi teljesítmény nyújtott, azt hiszem, hogy nem volt még egy olyan ember, aki említett volna tényleg a színész társadalomért, mint ő maga. Tehát az a hihetetlen közéleti aktivitás, ami benne volt, az azt gondolom, hogy lenyűgöző, és akkor itt próbáltuk meg összegyűjteni ezt a közéleti tevékenységet. Hát egyfelől ezek a szavalások, illetve a mozgalmi múlt néhány emléke került ide. Az egyébként nagyon érdekes, hogy 56 után a Bobby nem lépett be az újjá alakuló kommunista pártba. Ő az elvekben hitt, de a módszerben nem. Hát az egyik első műve volt a Modernizációs Kollégium, mert hogy a saját akadémiai védelmüket, amikor a tévédjegyek szintányban járunk, Lentrenyúmorban él, így létrehozta a fiatalok számára ezt a Modernizációs Kollégiumot, de hát hihetetlen még sort tudott mozgósítani. Tehát mondjuk ez a felvételi vizsga, ez egy ilyen gála előadás volt, ahol ezek az emberek felvételiztek tulajdonképpen a színpadon a nagy közösség előtt, és hát aztán ennek a bevételeit a Horváth Árpád kollégumra költötték. Mondjuk nem értek túl sokat, mert amikor 49-ben felszámolták a népi kollégiumokat, akkor a Horváth Árpád kollégiumot is megszüntették. Tehát biztosan talán két-három évig működött. A többi az azért megvan, tehát ott a másik sarokból kaptak helyet a színész otthonok, egyfelől az első, hogy a Szemőrű színész otthon volt, amit szintén a közvetben leírja, hogy kitalálta, hogy hát ha már a fiatalokat elhelyezte, akkor mondjuk az idős színészek számára is kellene valami lehetőséget biztosítani, és hogy kinézett egy házat a Magyar utcába. És hát, hogy kiraktak rá egy cédulát, hogy akkor egy színész otthon nyílik, valaki letépte, és hát a helyére került egy másik cédula, hogy itt szálloda nyílik. És akkor ezt játszották néhány napig, akkor Bobby összeszedte magát, elment a kerületi előjáróhoz, és akkor megkérdezte, hogy mondja előjáró úr, miből van több Budapesten, színész otthonból vagy kuplerányból. És akkor hát mondta az előjáró, hogy hát kuplerányból. És akkor egy színész otthon, úgyhogy ezt így szerezte meg ezt a Magyar utcai épületet, ami egyébként ma is funkcionál, kicsit más szerepben, tehát végül is aztán egy idő után inkább így a fiatalok számára, fiatal színházi emberek számára nyújtott lehetőséget, azt hiszem, hogy most általán civileknek is kiadnak lakásokat. Viszont a eredeti funkciójában működik a másik, az Ódi Árpád színész otthon, tehát hogy ott tényleg elaggódt színházi emberek kapnak lehetőséget arra, hogy ott fejezzék be esetleg az életüket, és hát itt ennek is számos dokumentum van, tehát különböző felvételi kérelmek, ajánlott népsorok, és éppen egy olyan szívszorító levél is, amiben az egyik lényeg azt írja le, hogy sajnos már nem alkalmas erre a közösségi létre, amit inkább a nővérjéhez költözik, és akkor nem mondja így az Ódi Árpád színész otthonban lévő
szobájáról.
És hát a harmadik sarok az pedig természetesen a saját magunkról szól, a Bajorvízi Színész Múzeum alapításáról. Ott van néhány fénykép, ami megmutatja ezt a Gubi Hédafile kiállítást.
Kis zene következik, utána folytatjuk a Bajorvízi Színész Múzeum bemutatását.
Téged ér a játék, mint határba járni, elhont a bánat már. Már a tíz valami, már a könyv valami,
kedves hallgatóink, a Tárlatról, Tárlatra című műsort hallgatják itt a Kontakt Rádióban. A budapesti Bajorkizi Színész Múzeumban járunk, ahol Somogyi Zsoltár készítettem egy riportot, ezt fogják hallani, utána pedig egy tárlatvezetésbe hallgathatnak bele, ahol a hazai avantgárd bábművészetről lesz szó.
A Bajorkizi Színész Múzeum hogyan jött létre és mi a célja?
A Bajorkizi Színész Múzeum 1951-ben született meg tulajdonképpen gondolatilag, amikor is Bajorkizi és Dr. Germán Tibor tragikus körülmények között elhunyt 1951. február 12-én, akkor Gobbi Hilda volt az, aki nagy tisztelője volt pályatársnőjének, Bajorkizinek, és úgy döntött, hogy lehetetlen az, hogy a nagy színésznő hagyatéka szétszóródjon, úgyhogy az ő fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy ezt a múzeumot létre kell hozni, és valóban hihetetlen munkával 1952. február 12-én, tehát egy év alatt megszületett maga a kiállítás. Akkoriban a villa több lakásra volt osztva, tehát először a kiállítás csak a házaspár által lakott lakásban született meg. Három színésznőnek állított emléket, természetesen Bajorkizinek, és emellett Márkus Emília és Jászai Mari kapott egy-egy emlékszobát.
Hogy néztek ki ezek az emlékszobák? Dokumentáció alapján lehet tudni, vagy?
Igen, tehát néhány régi fénykép fennmaradt ezekről, illetve tulajdonképpen nagy hagyománya volt, tehát egészen 2009-ig megvoltak ezek az emlékszobák, hanem is az eredeti állapotban, de az emléktárgyak, amiket Gobbi Hilda összegyűjtött újsághirdetés révén például, azok ezekben az emlékszobákban szerepeltek. Tehát több lakás volt az épületben, és aztán, ahogy ezek a lakások kiürültek, Gobbi Hilda úgy terjeszkedett, tehát több megnyitója is volt az épületnek. Végülis az 1970-es évek elejére vált az egész ház a Bajor-Gizi Színész Múzeummá, és itt hozta létre Gobbi Hilda azt a legendás kiállítást, amelyben tényleg igyekezett minél több halott pályatársáról megemlékezni. Ma a Szépház Nagy Park közepén című állandó kiállításunk mutatja be tulajdonképpen ezt a múzeum alapító tevékenységet is, Bajor Gizi magánélete és szakmai pályája mellett. Ezt a gondolatot Dériné fogalmazta meg a naplójában, hogy milyen jó lenne, hogyha a színészek együtt élnének egy nagy házban, hogyha nincsenek a színpadon. Hát Gobbi Hilda sajnos ezt életükben nem, de halálukban mindenképpen próbálta megteremteni. Egészen 1988-ig volt látható ez a kiállítás, amikor is a ház életveszélyessé vált. Akkor az állandó kiállítást lebontották, és amikor 1990-ben újra megnyílt, akkor már 4-re emelkedett az emlékszobák száma, ugyanis közben sajnos Gobbi Hilda is elhunyt, és a 4. emlékszobát a múzeum neki szentelte. Ma a Bajor-Gizi Színész Múzeum az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet kiállító helye, tehát tulajdonképpen egy nagyon komoly szakmai stáb áll a Bajor-Gizi Színész Múzeum mögött. Az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet fantasztikus anyaggal rendelkezik, tehát például a fotótárban kb. 600 ezer darab fényképet őriz, tehát azért van miből válogatni. Emellett természetesen kéziratokat, színlapokat, szenikai anyagot, tehát díszlet jelmezterveket gyűjt a ház, illetve két nagyon jelentős külön gyűjteményünk van, a bábtár, amelynek köszönhetően most egy néhány napig még egy fantasztikus bábkiállítás látható, illetve a táncarchívum az, amely pont a napokban fejeződik be a megújulása, és hát ez is hihetetlen tánctörténeti emlékeket őriz. Ennek megfelelően az állandó kiállítások mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a különböző kiemelkedő színész évfordulókra. Szinte már hagyomány az, hogy a Magyar Dráma napján, szeptember 21-én nyitjuk ezeket az évfordulós kiállításokat, így 3 éve Major Tamásról, aztán Bássi Lajosról és Csákányi Lászlóról, tavaly Várkonyi Zoltánról volt látható kiállítás, illetve hát az idén lenne 100 éves a múzeum alapítója Gobbi Hilda, úgyhogy neki szenteltünk egy nagy-nagy időszaki kiállítást.
Nagyon sok anyag van, ezeknek a tárolása hogyan tudják megoldani, hol férnek el, itt a házban, vagy pedig máshol?
A központi épület az a Krisztina körúton található, tehát ott vannak a raktárak. Vannak jobban felszerelt, illetve kevésbé modern raktáraink. Azért átlátható, jól rendszerezett anyag van. Emellett természetesen a digitalizálás is folyamatosan zajlik. Néhány gyűjtemény, tehát például a fotótár, az előadásokról készült digitális archívum, vagy a felvételek, tehát videófelvételekről készült lista, az elérhető az interneten is. Hát természetesen mi is általános gondokkal küzdünk, tehát mi országos szakmúzeumként működünk, ennek megvannak a maga hátránya is, tehát például önálló restaurátor műhelyjel nem rendelkezünk, ez azért például tehát miután rengeteg papír alapú anyagunk van, így ez azért jelentős hátrányt jelent. De ennek ellenére természetesen a különböző pályázatokon igyekszünk ezeket a különböző tárgyakat létrehozni. Nem került még szóba, hogy emellett a Gobbi Hilda féle tevékenységnek köszönhetően elég jelentős az emléktáranyaga, amely személyes tárgyakat őriz különböző színészektől vagy színházi emberektől, illetve van egy elég jelentős képzőművészeti gyűjtemény is, amely elsősorban színészekről készült grafikákat, festményeket, szobrokat jelent, de az általuk készített művészek, színész, színházi emberek által készített a képzőművészeti alkotások is itt kaptak helyet.
Hányan dolgoznak a múzeumban, és hogyan oszlik meg a munka közöttük?
A létszám körülbelül olyan, tehát a magában, a központban körülbelül 40 főt jelent. A különböző tárak általában úgy egyszemélyesek, tehát legfeljebb ketten dolgoznak egy-egy gyűjteményben, illetve jelentős a könyvtári anyag, ott is 4 munkatársunk dolgozik, illetve a komoly a cikkarchívum, tehát 50-es évektől színházi kritikákat, színházi emberekről szóló cikkeket gyűjt az intézmény.
Hogyan zajlik egy kiállításnak a megrendezése? Szó volt az évfordulós kiállításokról, de nem csak évfordulós kiállítások vannak. Hogyan dől el, hogy milyen kiállítást rendezzenek, milyen anyagból, és ki rendez?
Ez általában úgy van, hogy év vége felé, tehát például pont a napokban zajlott nálunk egy kiállítási értekezlet, tehát elsősorban összegyűjtjük tényleg azokat az évfordulókat, amelyek a nagy közönség számára is érdekesek lehetnek. és ennek megfelelően tulajdonképpen mindenki, minden munkatárs jelentkezhet a maga kiállítási ötletével, és ezen az értekezleten dől el, hogy hogyan tudjuk elosztani a tereinket, hogyan tudjuk időben beosztani ezeket az időszaki kiállításokat, mi az, amire esetleg forrást tudunk szerezni. Elsősorban ez a legnagyobb probléma, tehát a jövő évi tervezett 3 kiállításból egyelőre egy az, aminek valami fajta anyagi fedezete van. De hát igyekszünk megtalálni azokat a forrásokat, amelyek segítenek, hogy ezek a kiállítások megszülethessenek.
Tehát mindig az aktuális időszaki kiállításra szervezünk programot.
Meg beszélgetéseket, meg fiúkra, még élő kortársakat, tavasszal.
Mert mondom, ezt a fattát.
Ha pályázunk, és nyerjünk a kiállítás.
Pályáztunk 4 millió forintot, abból nyertünk 2.
Ez egy sikertörténet.
Arányok.
Abból megszületett egy Molino kiállítás a tavasszal, megcsináltuk belőle a nagy kiállítást. Tényleg volt egy beszélgetés sorozat, ahol...
Havi beszélgetéseket szerveztünk.
Nemzeti Színházról, igen. A Szabó családról.
Volt Szent György pusztára nagybuszos kirándulás a Gobbi nyaralóba. Meg egy 2 fordulós nyugdíjas vetélkedő nyugdíjas kluboknak. A kiállítás anyagából. Igen. Úgyhogy végül is ezt most az OZD-jal fogjuk zárni, igen, ugye? Mert hogy ez még mindig
így van. Alapította az OZD-ját a legjobb vendégszereplőknek, és hát most az idén 25. alkalommal adják át, és a Pémes Szállázon lesznek.
És hát ez is fantasztikus, hogy még mindig átadjuk, és még mindig itt tud lenni. Igen. Tehát ezek azért siker. Én ezeket olyan sikernek élem meg. Vagy hogy ez a gyönyörű Szent György pusztai nyaraló a Gobbi, ami legendás, mert a Blaha Lujza téri nemzeti köveiből van részben fölépítve.
Tényleg?
Igen. Igen, Dunapogdány határa. Visegrád Szent György puszta a hivatalos név, de Dunapogdány táblánál kell egy átillagos völgybe fölmenni. És a hegytetér, hát erről is szól a Molnár Gál Péternek, ugye?
Fantasztikus írás a Molnár Gál Péternek.
Két szem dió, ez a címe.
Két dió.
Tényleg érdemes, mert...
És abban, tehát, hogy a Tornai Klárival egyszer csak magunkhoz térnek egy mezőn, és akkor a Tornai Klári oda szól a Gobbinak, hogy ugye tudod, hogy vettél egy hegyet.
Mert hogy ez az egész egy nagy hegytető, és arra kóborolt valami bácsi pásztorkodott, és mint hogy mit keresnek magukért. És akkor ezt mondta
Gobbi. Ez van egy istenő sztori, mert a kiállításban még egy ilyen visszaemlékezés műsor, amit a 90-es években szerveztek.
Abba viszont kicsit nézzünk be, szerintem azt nagyon
kellett. 90-es években szerveztek a Gobbiról, tehát ugye a pályatársak emlékeznek. És a Bodrogi Gyula mesélni, hogy szintén volt valami ilyen komszomol darab, amiben nem tudom, ültek oszlon az asztalnál, és akkor a Gobbinak az volt a szövege, hogy ezt a problémát vérontás nélkül meg tudom oldani. És akkor hát a hosszas volt ott a várakozás, a Bodrogi látta, hogy a Gobbi számol, és akkor, hogy nem tudom, villanyszerelő 100 000 forint.
A Szegér Puszai Nyaralóval építette fölépen.
Ez vezetik ennyi, és akkor jött a megszólás, hogy ezt a problémát csak vérontással tudom megoldani.
Azt, hogy lehet látogatni, vagy be kell jelentkezni.
Van egy gondolat, be kell jelentkezni, de azért merek telefonszámot adni majd most, mielőtt elbúcsúzunk, mert például a Magyar Színház gondozásában van Őze Áronéknak a mai napig, és ott szólóanyagként kint van a Varga Sándor telefonja. Elvileg szerdánként, gyakorlatilag, ha megbeszélik vele, és egy csapattal, vagy kisebb társasággal el akarnak menni, szerintem engedik.
Egyszerűen fantasztikus volt a kirándulás, tehát tényleg azt gondolom, hogy ilyen jó kisugárzású helyet egyszerűen nagyon-nagyon rég láttam. Igen. Tehát egyszerűen fantasztikus az a ház.
Igen,
a telek,
és ez a Sándor Dunapogdányban lakik, rendben tartja. Igen. És tudtam, biztos voltam benne, még nem kérdeztem tőle, hogy miért ennyire lojális, azért, mert ő még ismerte a Gobbit.
Szóval a bábkiállításról most vagyunk, szeptember végén nyílt, és két ok miatt is különleges. Egyrészt, mert állandó kiállítási hely vagy tér hiány a bábtár gyűjtemény elég kevés alkalommal tud megmutatkozni, meg bemutatkozni. Másrészt meg maga a helyszín, ahol már ezt a kiállítást gondoltuk, ugye különleges, az alaksori rész, ami egyébként nem kiállító tér, ilyen rögtönzött jellegű tárlatot rendeztünk be. A bábokat körülbelül, a bábok 100 évet ölelnek fel, 1850 és 1950 között készült, és használt játékban is használt bábokat válogattunk. Hát ez a raktárunkban lévő anyagnak egy igen kis része, meg lehet látni, és úgy döntöttünk, hogy nem elsősorban a kronológia lesz a vezérlelv, hanem technika szerint válogattuk szét őket. A hely adottsága miatt is túlságosan szétszabdalt lett volna a történet. Így az első kis mini szekció lett az ányjátéknak a része. És hát a magyarországi ányjátéknak a kiemelkedő alakja Bükki Béla, aki egy festőművész volt, festőművészként indult, és aztán a bábozás felé fordult. És ő az árnyjátéknak a nagy mestere Magyarországon. Ugye itt a falon az ő terveiből egy válogatást állítottunk ki. Szerintem szerintem elég lehet látni, nagyon aprólékosan, és az itt a festőművész mi volt elég aprólékosan, és láthatóan megmutatkozik ezekben a tervekben. Ugye a szövegeket is hozzá szépen mellé írta. És ugye itt pedig a két jelenet, a felső a fenntartott profánából. Ez egy újabb, mert ez már 1971-ben készítette a Kantata profánához az árnyjátékot, az alsó pedig a Tücsök lakodalomnak az ő által elképzelt verziója. Bükki Béla így a népies dolgok felé ment, tehát népballadákat, néptalokat, népmeséket tervezett, de majd ezt a következő teremben látjuk, hogy azért kesztyűsbábbal is foglalkozott, nem csak az árnyal. És rész ez a kesztyűs és rudasbábnak a terme, technikának, és akkor itt már próbáltunk egy ilyen kronológiai sorrendet kialakítani. Itt már nem csak a mi gyűjteményünkben található bábok vannak, hanem ez a néhány bába a Kornbut kemény alapítványtól kaptuk kölcsön, ezek Debrecenben vannak, mert a idősebb, ifjabb kemény Henrik Mikorra még halál előtt oda került a hagyaték, az is Kornbut kemény családnak a hagyatéka. Talán ők talán az egyik legismertebb bábos család, és ugye bábos személyiség, az ifjabb kemény Henrik. Ugye a nagypapa a Kornbut Salamon. Igen, a Kornbut Salamon volt a nagypapa, az apuka Kornbut Henrik, aki aztán keményre magyarosította a nevét, és akkor az idősebb kemény Henrik és az ifjabb kemény Henrik. Ők ugye a Népligetben játszottak, és ott volt bábszínházuk. A 20. század elején voltak az első próbálkozások egy állandó bábszínháznak a létrehozására. 1912-ben például már alapítottak egy bábszínházat, de aztán az pár hónap után befutcsolt, nem volt elég pénzük hozzá. És akkor a 20-as években sikerült egy állandó engedélyt megszerezniük, és a Népligetben felépíteni a bábszínházukat, és a nagypapa Kornbut Salamon, ő viszont még a vásári vándor bábjátékos hagyományt művelte, ő még járta az országot, illetve a kelet-európai országokat. A mellette lévő három kesztyűs báb és a két bábfej, ők Artot Sándornak a munkái. Artot Sándor is festőművészként kezdte a pályafutását, őt ugye rajztanár lett volna, de így mivel nem talált állást Londonba, aztán pedig Párizsba ment, ugyanis rokoni kapcsolatban állt Blattner Gézával, akinek a bábjai itt vannak, és Blattner Géza akkor már Párizsban volt az 1920-as években, és akkor Artot Sándor kiment Párizsba hozzá, és ott együtt egy ilyen kísérletező bábszínházat alapítottak, ez volt a Szivárvány Bábszínház, ez 24-ben jött létre Párizsban, és ott az ottani, akkor ott élő magyar képzőművészeket fogta össze végül is Blattner Géza, aki ennek az egésznek az ötletgazdája volt, és hát különböző magyar előadásokat is létrehoztak, illetve az ember tragédiáját mutatták be a 30-as évek elején. Ez volt az első alkalom, hogy báb színpadon bemutatták ezt a darabot, illetve francia nyelvre is lefordították, tehát francia nyelven és bábokkal.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Thank you.
Arigó fészket látok ott fent a jegenye fán. Arigó egyet hüttem, hisz ott fent szeret igazán.
Sárga rigó párnoknek van minden azonga jó, és ezért napról napra még szebben szökül a rigó.
Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő, és akkor majd megérti, hogy kegyedért epedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegenye fár. A rigó egyet füttyen, és ott fent szeret igazán. Napról napra még szebben fügül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő, és akkor majd megérti, hogy kegyedért epedek rettentőn. Sárga rigó fészket látok, ott fent a jegenye fán. A rigó egyet füttyen, és ott fent szeret igazán.
Kedves hallgatóink, következzék a Kaleidoszkóp. Ha már a Színházi Múzeumnál tartunk, akkor az Oszminak a központjában a körteremben levő kiállításra is szeretném fölhívni a figyelmet. Alma és fája, színházi metszéspontok a kiállítás címe, és Kós Károlyról, valamint leányáról, Kós Zsófiáról szól a kiállítás, ahol a családi kapcsolatokon kívül a két művész életének egy sajátos vonulata is megjelenik. Egy közös bemutató a Budai Nagy Antal Kolozsvári Színházban, ahol is Kós Károly egy személyben volt a darab szerzője és színpadi látványának megalkotója, leánya pedig a szereplője. Kós Zsófia egyébként színészi tehetségét pedagógusi munkával ötvözte, átgondolt szerepépítkezések, az érzelmek halk, néha alig érzékelhető lírai, de folyamatos áradása jellemezte színészi munkáját, ahol olyan bravúrokra is képes volt, hogy például Szatmáron 2 év alatt 34 szerepet játszott el. Ugyanakkor dinamikus személyiség is volt, hasonlóan édesapjához, Kós Károlyhoz, aki erdélyi polihisztor, építész, grafikus, kultúrtörténész, könyvkiadó, nyomdász, szerkesztő, politikus, tanár, szép és szakíró, mindig attól függően, hogy mire volt szükség. A kiállításon tehát kordokumentumokat lehet látni, Kovács Zoltán festőművész Kós Zsófiáról készített portréja, Kós Zsófiának saját készítésű színpadi kellékei, illetőleg Kós Károlynak a rendező példánya, például a Budai Nagy Antal Színházban az előadáshoz, Barna Elek grafikája a Víg Színház erdélyi ciklusának 1937-es próbáin, ami készült, és más színházi tárgyú kéziratok és levelek. Budapesten a Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Kápa projekt keretében Kortárs vetített képek címen nyílt kiállítás a 20. század nagy magyar fotográfusainak létrehozott központban. A központ előtörténete 2008-ban indult, amikor a Magyar Állam megvette a Kápa hagyatékot, ami azonban nem ide került, viszont ide a kortárs fotográfusoknak az alkotásai kerültek. A Kápa pályázatra beérkezett művekből rendezték, ahol a szempontok a következők voltak: Kápa parafrázis, In Memoriam Robert Kápa, a háború Kápa szemével, a sajtófotó, ahogy Kápa ma exponálna. Tehát ezeknek megfelelően készített fotókat kellett beküldeni, és több mint 600 pályázat érkezett 1001 munkával. A kiválasztott 34 alkotónak a művét digitális formában mutatják be, valamilyen felületről reflektálódnak, esetleg átvilágítva, vagy apró virágító képpontok milliói által kirajzolódva, mint írták. Tehát vetített képek, állóképek és mozgóképek, tehát rövidfilmek és installációk is láthatók közöttük. Például Walton Eszter 1948-2013-as budapesti párhuzamok alkotása, ahol az 1948-as Kápa pesti sorozatot fotózta újra, ugyanazon nézőpontból és fókusztávolsággal, vagy Szőnyi Istvánnak a személyiségi jogokkal kapcsolatos felvételei, bemutatva, hogy a Kápa képein megörökített személyek itt ma kikockázva jelenhetnének csak meg. Erdős Gábornak a milicista halála, Mátrixa, Kápa után egy slideshow formájában, ahol hétköznapi emberekkel játszatja el a híres fotót, vagy a Budai Rajziskola fotográfia szakos hallgatói öndivat bemutatója, a Moszkva tér és a Szél Kálmán térnek az embereit mutatják be, ugyanakkor jelezve, hogy ugyanazok az attitűdök, de a közösségi oldalak, bankok felhasználói felületei mutatják a változást. Ez a kiszolgáltatottságról beszél. Sopsics Árpád rövid filmje pedig a milicista halála körüli vitákról, illetőleg a különböző verziókról, legendákról, amik a kép készítésével kapcsolatban ma is élnek. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban karácsonyra hanguló címmel nyílt kiállítás, ahol a karácsonyt idézik meg, idén az adventi hangulatot idéző enteriőrök rakásdíszek állnak a középpontban. A Budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtárban Fado, a portugál életérzés címmel nyílt kiállítás, amelyikben a Fadót mutatják be, egy prezentáció valójában a kiállítás. A Fado portugálul sorsot jelent, ez egy műfaj, daléneklési műfaj, az élet keserű pillanatait, szomorúságot, fájdalmat fejezi ki, ugyanakkor van benne nosztalgia és elvágyódás is. Lisszabonban 1998-ban nyílt a Fado Múzeum, ahol a Fado műfajának sajátosságait, kialakulását és fejlődésének körülményeit mutatják be. Innen jött a kiállítás, mégpedig azért, mert 2011-ben a világörökség részévé vált a Fado, tehát a hódító útjára hogyan indult, egyre növekvő népszerűségét hogyan szerezte meg, azt is bemutatják itt a kiállításon. Szegeden a Somogyi Könyvtár Agora gyermekkuckójában Manók lakta címmel Kuklis Katalin akvareljeiből nyílt kiállítás, a Manó népről szól a kiállítás, gyermekeknek szól, és egy történet is kapcsolódik hozzá, Manó apó, minden Manók nemzetségének legbölcsebbike, sok-sok éve már egy tisztáson él, pontosan ott, ahol a gyors folyású patak belefut a napsütötte tóba. Gomba házikójában és a tó körül rend és tisztaság uralkodik. Ezen a csendes helyen lehet otthonra Roy és Ránc, a két árva Manó gyerek. Ahogy Kuklis Katalin megjegyezte, 2 évvel ezelőtt festette először le Manócskát, azóta is készíti a Manókkal kapcsolatos képet. A kép sugott egy gondolatot, a gondolat alapján pedig egy képet álmodott meg, úgyhogy képzelete hőseit gyermekkora kedves tájaiba álmodva halvány lírai színekkel örökíti meg. Szombathelyen a Vasi Múzeumban egy emlékkiállítás nyílt, néprajzi, kultúrantropológiai és irodalmi kiállítás a Skanzen alapításának 40. évfordulójára. A történet azonban korábban indul, nem 1973-ban. A Vasvármegyei Múzeum, a mai Szavária Múzeum ugyanis 1908-ban nyílt meg, és épületében néprajzi tár is volt, amelynek munkatársai szerettek volna önálló szabadtéri néprajzi kiállítást is. Ezt Pável Ágoston és Tóth János álmodta meg a Vasi Skanzen néven, de a II. Világháború miatt nem jöhetett létre. Az 1960-as években aztán újból előkerült a téma, végül 1973-ban megnyílt az 1967. évi programtervnek a részeként. Bárdosi János, aki szintén itt dolgozott, 1933-ban született, tehát az ő születésének 80. évfordulóját, és mivel 1983-ban halt meg, halálának 30. évfordulóját is megünneplik egyben. A kiállításon nagyméretű vizuális bemutató látható, Vörös Sándor színház színművészeinek tolmácsolásában pedig irodalmi hangzóanyag is meghallgatható. Szintén Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban Masszi Ferenc Kísértések címmel nyílt egy kiállítás, az 1953-ban született művésznek az alkotásaiból, akinek a munkásságában a tanítás és az alkotó munka összefolyik. Táblaképek, installációk, részkarcok, línok és fametszetek jellemzik munkásságát, valamint könyvillusztrátori tevékenység, emellett persze alkalmazott grafika is, tehát emblémák, logók, arculattervek is szerepelnek művei között. Pályakezdésekor absztrakt szemléletmód jellemezte, később a figurális kifejezésmód vált jellemzővé rá. Magán a kiállításon az absztrakt akvarell tájképek mellett megjelennek a barokk művészet kavargó rendületes ábrázolásainak a hatásai, és különböző verseknek a hangulatai is, például a 12 legszebb magyar vershez Füszva Balázs válogatásában készített vonalrajzas illusztrációk, a medvemesékhez álomszerű levegő képek, és az észt novellák illusztrációi is, amelyekkel 2000-ben a külföldön megjelenő legszebb észnyelvű kiadványdíjat nyerte el. Budapesten a Baravás villában Stefanovics Péter grafikus művész 20 litográfia című kiállítása nyílt meg, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban pedig Molnár Magda festőművész kiállítása Vizek partján címmel, illetőleg a Budai Képzőművész Egyesület Hazai tájakon című alkotásait mutatják be. Végül a Szentendrei Ferenci Múzeum NKA 2012 című kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott művészeknek a kiállítása látható. Előzetesként pedig karácsony lévén a kaposvári Ripolónai megyei hatókörű városi múzeum Betlehem kiállítását említem, ahol a kaposvári Szent Margit templom és a múzeum együttesen egyháztörténetet és karácsonnyal kapcsolatos műveket mutat be. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.